Mr. Valravens, meg tudná mondani, mi van a folyosóról nyíló, ráccsal elzárt csiga lépcső fölött. Majd nekiugrottam a rásnak éjszaka. Meg fog lepődni, egy kis beugró, szent sarok, Frau von Schutzba egyszer megmutatta, amikor Szűz Máriát tatarozták. Kit tatarosztak, látva meglepődött képemet felvihogott. Hát a Szűz Máriát. Megtisztelne, ha megerőltetné magát, és megpróbálná értelmesen elmagyarázni. Hiszen azt teszem, ember, benézett már a rácsajtójukain, már amennyire a fél homályban be lehetett nézni. Ha jobban odafigyel, észrevehette volna, hogy a csiga lépcső, amely az emeletre vezet, egy hatalmas Mária képbe fut. Amikor a hacienda épült, Erna asszony szeretett volna egy kápolnát emeltetni. Ezt azonban Karl gróf megakadályozta. Magán hekusi ösztönöm azt súgja, hogy az asszony, Erna von Schutzbach, nem csak egyszerűen kápolnát akart építetni, hanem emlékhelyet is. Ott akarta berendezni fia, Ernst von Schutzbach emlékszobáját. Annál is inkább, mert a jobb sorsa érdemes tengerészig nyugszik, légvonalban alig 2000 méterre a haciendától. Karl von Schutzbach azonban rádöbbent, hogy felesége alig ha csak kisebbik fia emlékének szentelné a kápolnát, hanem másik fiának, Dieter von Schutzbachénak is. Erna asszony, mint hithű katolikus nem tehette volna meg, nem engedte volna a hite, hogy a másik fiáról egyszerűen megfeledkezzék. Karl ekkor döntött úgy, hogy egyáltalán nem lesz kápolna. Inkább egyik fia emlékét se hirdesse semmi, sem mint a méltatlanról is megemlékezzenek. Ez tehát annyit jelent, szőttem tovább a fonalat, hogy Erna asszonynak le kellett mondania a fiai számára tervezett emlékhelyről. Látszólag igen, csak hogy a dolgok rövidesen furcsa fordulatot vettek. A házura megsántult. Éjszaka elesett a folyosón. Elcsúszott egy banánhéjon. Valamelyik gondatlan inas, vagy szobalány, vagy konyhalány, mit tudom én, kiborított egy szakajtóra való banánhéjat, és volt annyira lusta, hogy nem seperte fel. Mr. von Schutzbach eltörte a lábát, csak úgy recsent. Doktor Fogel kezelte, sajnos csak későn ismerte fel, hogy egy kacifántos törésről van szó. Ezért szegény Mr. von Schutzbachnak rosszul ford össze a csontja. Fogadjunk, kitalálja, mi lett ennek a következménye. Természetesen, mondtam, Herr von Schutzbach nem mehetett fel többé az emeletre. Egyszerűen képtelen volt lépcsőt mászni. Úgy, ahogy mondja, ezért Frau von Schutzbach bizonyos átalakításokat végeztetett a haciendán. Kiürítette a torony szárnyba vezető szobákat, és a felvezető csiga lépcsőt vasráccsal záratta el. A csiga lépcső házába elhelyezett egy hatalmas méretű Mária képet, természetesen von Schutzbach beleegyezésével. Mint egy kárpótlásul azért, hogy a kápolna építése elmaradt így a toronyszobákhoz vezető csiga lépcső lépcsőházából kialakult egy kis kápolnácska, amelynek hátulsó falául a Mária szolgál. A rácsot leginkább zárva tartják, igaz? Mindig zárva tartják, csak Erna asszony imádkozhat a kép előtt. De végül is miért érdekli magát annyira mindez? Előhúztam a stukkeromat és belefújtam a csövébe. Hogy miért? Azt hiszem mindannyiunknak jót fog tenni egy kiadós kis imádkozás. A von Schutzbach hacienda, mint még szép, de már nem egészen fiatal asszony, könnyed magabiztossággal fürdött a holdfényben. Az ezüst hab végig csorgott a falakon, az ablakon, még a kocsi feljáróra, az oszlopokra és a kavicsos útra is jutott belőle. Kezünkben revolverrel végig suhantunk a fák között, át a gépkocsi feljáróhoz vezető úton, egészen a nagy kapuig. Van kulcsa, fordultam Valravenshez. Van, de ez a kapu túl hangos. Kerüljük meg a tömböt. Megkerültük, Valravens megállapodott egy barnára festett hátulsó ajtónál, és óvatosan beletolt egy fényes kis kulcsot a zárba. Az ajtó halk kattanással kitárult előttünk. Valravens felvillantotta a zseblámpáját. Majdnem tökéletesen üres szobában álltunk. Egyetlen hatalmas, zsákok és félmarhák mérésére szolgáló mérleg volt a szoba minden bútorzata. Ott az átvezető ajtó. Ne ijedjenek meg, a konyhába jutnak. Hedi megborzongott, s, amikor megpillantottuk a hűtőszekrényeket, közelebb húzódott hozzám. Valravens megállt a szekrényekkel szemben, és elgondolkozva megingatta a fejét. A halottakra most nincs időnk, kiáltottam rá türelmetlenül. Ha egy mód van rá, az élőkkel kell törődnünk. Gyerünk, elfordultam, hogy a kijárati ajtó felé induljak, de valami megmagyarázhatatlan érzés arra kényszerített, hogy álljak meg, és ne lépjek tovább. Mintha hatodik érzékem azt súgta volna, hogy szépen forduljak meg, és nézzek vissza rájuk. Valravens a földön térdelt, zseblámpájával a padlót vizsgálta. Talán lábnyomok után kutatott. Egy magánzsarutól minden kitelik. Hedi éppen akkor hajolt előre, amikor visszafordultam. Kinyújtotta a nyakát, hogy lássa mire világít Valravens. Aprócska lámpám fénye lesiklott az arcáról, éppen abban a pillanatban, amikor a középső hűtőszekrény ajtaja enyhén megremegett. Az első pillanatban még azt hittem, rosszul látok. Aki él már trópuson tudja, hogy igen gyakran táncolni kezd a szem előtt a levegő, mintha a meleg pára felszálló hullámai emelgetnék a tárgyakat. A hűtőszekrény ajtaja azonban nem csak remegett, hanem ki is tárult. Előbb csak résnyire, aztán egyre szélesebbre. Kiáltani akartam, ordítani, de egyszerűen nem jött ki hang a számon. Felemeltem a revolveremet, hogy lőjek, de elkéstem vele. A középső jégszekrény kitátotta a száját. Az a néhány tized másodperc, amíg nyitva volt, betekintést engedett a belsejébe. Vigyorgó marha fejet láttam, egy múmia forma lényt, egy birka egyik felét, egy fejét karjaira hajtó, üldögélő halottat, aztán egy fekete kezet, amely kivágódott a szekrényből, és ráfonódott Head nyakára. A lány szeme óriásira kerekedett, de sikoltani már nem volt ideje. Az ajtó éppen olyan gyorsan zárult be, mint ahogy kinyílott. És éppen olyan zajtalanul. Mikor Valravens felemelkedett a padlóról, és felém villantott a lámpájával, már minden rendben volt. Csak éppen Hedi hiányzott. A hűtőszekrényből kiszálló pára nyomtalanul szétfoszlott a levegőben. Valravens felnézett rám, villámgyorsan megperdült, és felemelte a revolverét. Mi történt, Lawrence? A szekrényhez ugrottam, és megpróbáltam elfordítani a zárját. Akárhogyan is erőlködtem, nem engedett. Hol van a lány? Talán már harmadszorra kiáltotta, mire meghallottam. Szó nélkül mutattam, hogy a szekrényben. Hogy került bele, a fekete fickó, az ördögbe is, hogyan, segítsen, egyesült erővel igyekeztünk elfordítani a kilincset. Éreztem, hogy odabent ugyanezt csinálja valaki, csak éppen megfordítva. Olyan gyorsan vágódott ki az ajtó, hogy nem volt időm elugrani. Valravens toldalba találta a nehéz ajtószárny, engem fejen. Szerencsére nem veszítettem el az eszméletemet. Térdre estem, de már ugyanabban a pillanatban fel is emelkedtem. Láttam, hogy hatalmas termetű, fekete férfi ugrik ki a hűtőből, vállán Hedi élettelen testével. Utolsó erőmmel utána vetettem magam. Elkaptam a lábaszárát, és a mellemhez szorítottam. Hallottam, hogy Valravens pisztolyának csattant az ávára. Ne, ne lőjön, csodálkoztam, hogy a saját hangomat hallom. Méghozzá energikusan és határozottan. A néger óriásit rúgott belém, hogy megszabadulhasson tőlem. Én azonban, mint a pióca tapadtam rá. Hátamra fordultam, és megpróbáltam megcsavarni mellemet taposó lábfejét. Olyan vastag volt a bokája, hogy két tenyérrel is alig értem át. Felnéztem rá igen kellemetlen alulnézetből, s nem mondhatnám, hogy örömmel töltött el, amit láttam. Első pillantásom egy húsakasztó horogra esett, amellyel le akart csújítani rám. Összeszedtem minden ügyességemet, eleresztettem a bokáját és tovább gördültem a kövön. Közben Valravens is dolgozni kezdett. Hogy mit csinált, nem tudom, de a fickóval táncba fogott, és sziszegett, mint a dührohamot kapott kígyó. Felemelkedtem, kihúztam a revolveremet és óriásit ütöttem a tusával az ágyékára. A néger megremegett, majd, amikor egyre szaporodó ritmusban kalapálni kezdtem a heréit, lehajította a válláról a lányt és felüvöltött. Nem tehettem róla, de megsajnáltam, talán így nyögdécselhetett a kaukázus szikláihoz láncolt Prométheusz, amikor a keselyük a máját csípkedték. Hedi lezuhanó testére dobtam magam, éppen akkor, amikor kinyitotta a szemét. Leslie, ne bántsátok, hiszen a fekete óriás nyál buborék tengert fröskölt felénk. Fehér, pupilla nélküli szemével szemrehányón nézett ránk, majd hatalmas ugrással kivetette magát az ajtón. Hedi lihegett, nyögött, s a karomba kapaszkodva feltápászkodott. Elment. Le kellett volna lőni, mondta bizonytalanul Valravens. Hedi megtörölgette a nyakát a zsebkendőjével, aztán a nyitott ajtóra nézett. Olyan, mint a csapdába esett állat, mondta lassan ez az ember nagyon fél, Leslie. Tudom, Valravens gyanakodva bámult rám. Ember maga vagy zseni vagy közveszélyes őrült. Komolyan azt gondolja, hogy el tud bánni velük. Bólintottam, csak éppen egészen mást jelentett a bólintásom, mint ők gondolták. Rájöttem ugyanis, hogy nem a suttogó árnyak, és nem is a fekete ember jelentik az öböl környékén a legnagyobb veszélyt. Nem ők gyilkolják rakásra Virakocsa könyvének jobb sorsra érdemes kutatóit, hanem valaki más. És azt is tudtam, olyan ellenféllel állok szemben, aki nem ismeri a könyörületet. Csak egyszer tévedhetek, másodszor már nem lesz alkalmam rá. Bármennyire is zajos volt a találkozó a konyha összes termeiben, senki nem ébredt fel, hogy megtudakolja tőlünk, mi a fenét keresünk holdvilágos éjszakán a hacienda gyomrában. Előre parancsoltam Valravenst azzal az ürüggyel, hogy ő ismeri legjobban a járást. Jó magam kicsit hátra maradtam, nem voltam biztos benne, hogy a kétségbe esett, pupilla nélküli óriás nem törje valamiben a fejét. Néhány lépés után Valravens megtorpant, és ajkára tette az ujját. Csend! Nem bánnám, ha lehúznák a cipőjüket. engedelmesen kibújtam a tahó alpalábának büszkeségéből. Valravencs káromkodott, és befogta Hazorrát. Uramisten, miért nem ezt vágta a fekete fickó képébe? Én a maga helyében felajánlanám a szolgálataimat egy szegényebb katonai diktatúrának. Megspórolhatnák vele a könyvgázt. Ha ezeket a disznószaros cipőket a tüntetők közé szórnák, a legbaloldalibb gerilla is azonnal feltartaná mind a két kezét. Őszintén szólva nehezen tudtam eligazodni Valravencsen. Unikum volt a maga nemében. Kinézete tőről metszettárja arisztokratáé, a stílusa viszont a hamburgi matróz kocsmák környékét idézte. Látszatra nem volt túl okos, ha azonban intenzívebb kapcsolatba kerül vele az ember, rájöhetett, hogy nem csak lötyög valami itt ott a fejében, hanem még kölcsön is adhat belőle, ha megszorulnának a közelében. Rápillantottam szépen metszett, finom, északi képére, és egyre inkább megerősödött bennem a gyanú, hogy az Atlantis Egyesület vezetői jól óra tettek. Walter Valravencs pokolian eszes, bátor és előrelátó fiatalember. A pokolian eszes, bátor és előrelátó fiatalember ekkor felsziszent, és fél lábon ugrálni kezdett a sötétben. Csak egy őrült lehet, aki éjszakára a folyosó közepén hagy egy kis sámlit. Vigyázzanak az Istenért! Ilyen és ehhez hasonló kalandok közepette értük el a ráccsal lezárt lépcsőházat. Ki tudja nyitni? Kérdeztem csak úgy mellékesen Valravencst. Maga nem tudja, mit beszél? Kapta fel a fejét, gőgösen. Én magánzsaru vagyok. Ha kiderülne, hogy papírok nélkül kinyitottam egy lezárt vasajtót, visszavonnák az engedélyemet. Elővettem a pipámat és a pipaszurkálómat. Hedi úgy merett rájuk, mintha kedvenc gilisztái futóversenyt rendeztek volna a tenyeremen. Megőrült. A maga tanácsára betörtünk ide és maga pipázni akar. Ez a legfontosabb dolgunk. Na igen, mondtam és nekidőltem az ajtónak, kezemben a pipaszurkálóval. Hogy is mondta Mr. Valravencs? Ha egy lezárt ajtót erőszakkal kinyitunk, még bajunk is lehet belőle. De ha az az ajtó már nyitva áll. De nincs nyitva, ütött a vasra Hedi. Valravencs a mennyezet felé fordította a szemét. Mária csodát tehet. Nem hiszem, hogy sokan vannak Peruban, akiknek nagyobb szükségük lenne egy jó kis csodára. Tettem néhány, a többiek számára láthatatlan mozdulatot, aztán visszasüllyesztettem a pipámat és a szurkálót a zsebembe. Igaza van, Hedi, bólintottam. Egy betörő ne pipázzon. Visszafordulunk, kérdezte a lány reménykedve, hiszen egyikünk sem tudja, végül is, miért vagyunk itt. Hát, ha az ajtó be van zárva, nincs mit tennünk, mondtam. Maguk mit javasolnak? Talán még egyszer meg kellene próbálnunk, javasolta álnokul a magánzsaru. Jézusom, maguk tisztára megbolondultak, suttogta a lány. Láttam rajta, legszívesebben elsírná magát. Ezerszer is mondtam már, hogy maguk nem normálisak. Ide cipelnek éjszaka a Schutzbach haciendához, arra kényszerítenek, hogy törjek be magukkal együtt, egy fekete rém, azt sem tudom, hogy embere egyáltalán, beránt egy hűtőszekrénybe hullák és marha fejek közé, végre találunk egy vasajtót, erre maguk pipázni akarnak, és csodában reménykednek. Jézusom, én fel akarok ébredni,